Hirdasd szavad, népemhez küldelek én.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. Köszönöm önkéntes technikus kollégámnak, Rostás Tibornak, hogy a mai napi műsor felvételről hallgatják. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Mai napi vendégem dr. Békési Marian, pszichiáter, neurológus főorvosasszony, a Rókus Kórházban tevékenykedik és dolgozik már hosszú idő óta. És hát nagyon nagy érdeklődés volt a márciusi műsorunk iránt, amikor is a pihentető alvás, illetve az azt megzavaró alvási apnoéról, alvás kimaradásról beszélgettünk. Ennek kapcsán egyrészt nagyon örülök, hogy megint elfogadtad a meghívásomat, visszatérnénk erre a témára, de kérnélek, hogy egy pár mondatot mondjál te is magadról, hogy akik nem hallották a korábbi műsort, azért fel tudják eleveníteni, vagy hogy megismerjenek téged.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Neurológus pszichiáter vagyok, mint ahogy Andrea mondta, és jelenleg a Rókus Kórházban dolgozom, ambulancián és egy mozgásszervi rehabilitációs osztályon. A betegeim, ugye a mozgásszervi rehabilitációs osztályról van szó, mégis nagyon sok esetben neurológiai vagy akár pszichiátriai tünetekkel jönnek, vagy ez adódik hozzá, súlyosbítja a mozgásszervi panaszokat. Tulajdonképpen, hát nem csak itt régebben is, régóta érdekelt az alvás. A képzésem során még az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben a Lipóton, az epilepszia osztályon Halász professzor úrral, aki az epilepszia és az alvás szakértője, ővele kezdtünk el foglalkozni, és az alvási apné az tulajdonképpen ez a fogalom akkoriban, tehát egy jó 30 éve kezdett felismerésre kerülni, illetve ez a diagnózis akkor jött létre, előtte ez ismeretlen volt. A hirtelen halál okát keresve döbbentek rá erre a betegségre.
Tehát a csecsemőknél, vagy felnőtteknél, vagy bármelyik korosztályt érintette ez a fajta hirtelen halál?
Érinthették, veszélyeztetettek az idősebbek és a csecsemők, mivel én felnőttekkel dolgozom, így a gyerekekről nem szeretnék beszélni. A felnőtteknél viszont a kor előre haladtával ez egyre gyakoribbá válik. Valójában a férfiaknak írják le, hogy férfiaknál gyakoribb, de lehetséges, hogy csak azért, mert hogy a nők figyelmesebben, könnyebben fölismerik, fölébrednek férjük hirtelen horkantására, és ezért kerül inkább diagnosztizálásra. De lehet, hogy nem így van.
Én azt gondolom, hogy minden benne van, minden lehetséges. Bár ugye az elmúlt alkalommal beszélgettünk magáról a tünetekről, én azért egy picit kérném, hogy térjünk vissza meg egyáltalán, hogy milyen is az alvásunk, milyen egy jó mély alvás, milyen fázisai vannak, miért szükséges, hogy eljussunk a mély alvás fázisába, hogyha ezt így Mária Rádió hallgatóinak ismétlésként elmondanánk, hogy miért is okoz ez akkora problémát, ha nem tudunk jól és pihentetően aludni.
A pihenés során csak részben pihenünk, tehát a tudatos jelenlétünk pihen, és az izmaink, de az egész szervezetünk tovább dolgozik, és rengeteg egyrészt regenerációra is szükség van, másrészt az agyunk egyáltalán nem pihen, maga az alvás is egy aktív folyamat, és ilyenkor rendeződnek az információk, tehát a felfrissüléshez szükséges az, hogy pihenjünk. Az alvásnak 4, illetve 5 fázisa van, tehát 4+1 úgy mondanám. Az első 4 fázis az a lassú hullámú alvás, amikor az EEG-n, tehát az agyi elektromos működésben lassú hullámokat látunk, amelyek egyre egyre lassulnak és nagyobbak, és ezt követi egy gyors fázis, amit REM-nek hívunk, az rapid eye movement, tehát gyors szemmozgás jelent. Ilyenkor érdekes módon ez az álmodás szakasza, és ilyenkor az izmaink teljesen bénultak, de a szemünk mozog, és ilyenkor megélünk dolgokat, újra feldolgozunk dolgokat úgy, mintha élnénk, de hát nem tudunk reagálni. Tehát nagyon fontos, hogy valaki mindegyik alvásfázison végig menjen, hiszen csak így pihentető az alvás, és ezek a fázisok egymást követően egy éjszaka folyamán többször lezajlanak. Az első a leghosszabb, akkor mindegyik fázis hosszabb, és utána rövidül az egész.
És akkor ez az a mély, tehát míg eljutunk a mély alvásig, ebbe úgymond ront bele, vagy jön közbe ez az alvási apnoé, és nem tudunk eljutni a legmélyebb alvásra, ugye erről beszélgettünk múltkor. És mi az, amiket okoz, azért elevenítsük fel, hogy milyen hatása van ez a mindennapi életünkre, testi-lelki állapotunkra?
Ugye említettem, hogy ilyenkor tulajdonképpen a légutak elzáródnak, a test megpróbál küszködni, és tovább levegőt venni, de nem kap. Ez oxigén hiánnyal jár, tehát ebből nagyon sok minden következik. Leginkább az, hogy az agyunk se kap oxigént, és ezért egyrészt nem alusszuk ki magunkat, tehát fáradtak vagyunk, másrészt figyelmetlenek leszünk napközben. Mivel ez általában minden éjszaka folyamán ismétlődik, ezért hosszú távú károsodáshoz vezet, tehát egész egyszerűen szépen lassan dementálódunk, vagyis elbutulunk ebbe az állapotba. Ugyanakkor ez megterheli a keringést is, mivel nyomásfokozótás van a mellkasban. A keringés megterhelése, illetve ez a fokozott nyomás, ez magas vérnyomáshoz vezet, és egyébként a magas vérnyomásos betegeknek állítólag a 30%-a az alvási apnoés. Tehát nagyon sok mindent okoz ez. Ha egész nap fáradtak vagyunk, akkor annak is vannak következményei. Ha szabad, akkor elmondanék valami kis történetet azzal kapcsolatban, hogy milyen is ez az agykárosodás. Egy kísérleti eszköz miatt az agytörzset, ami az agynak a mélyen fekvő része, és ahol a légzés központ van, azt vizsgálták, és az alvás központban mondták, hogy hát nem jó ez a gép, mert mindenkinek kóros. És akkor hát oda ment a szervizember, föltette saját magára, és jó volt. Tehát ez azt jelentette, hogy azok, akik bekerültek az alvás központba, tulajdonképpen azoknál lehet, hogy még csak nagyon kicsi alvászavar volt, vagy alvási apné, de már kimutatható volt az, hogy az agy károsodott.
Van esetleg még más kórkép vagy betegség, amit meg lehet említeni, és fontos, ugye azért már említettük a magas vérnyomást, a szívinfarktust, az agyi infarktust, akkor a demenciát. Van-e még esetleg valami, amit fontos ugye kiemelni a Mária Rádió hallgatóknak?
Hát a szívritmuszavarok talán kimaradtak, az is ugye a szívkárosodásából adódhat, de amit én kiemelnék, ami nem egyetemen következménye, az a elhízás, cukorbetegség, és amire viszont külön hangsúlyt fektetnék, az a figyelem és fáradékonyság azért, mert napközben egy csomó olyan helyzetben lehetünk, amikor szükség van arra, hogy toppon legyünk, például autóvezetés közben, és nagyon fontos, hogy kipihenve üljünk a volánhoz, különben balesetet okozunk. A közúti baleseteknek nagyon nagy százalékát okozza az alvási apnoé. Éppen ezért szűrik is.
Tehát főleg akik hivatásos sofőrök, sokat ülnek gépjárműbe, vezetnek, ugye itt Budapest útjain
Elnézést, még fontosabb a Budapest útjain, ott olyan a közlekedés, hogy kénytelen az ember figyelni, mert hogy így bevágnak elénk, és gyorsan történnek a dolgok, viszont hogyha vidékre megyünk, és lassú, hosszú, monoton úton megyünk, akkor még egy egészséges ember is könnyen elalszik, vagy elfárad a volán mellett. És ezeknél a betegeknél ez fokozott veszélyt jelent, kötelező is a szűrés hivatásos gépkocsi vezetőknél.
Milyen kezelési lehetőségek vannak? Tehát most valaki hallgatja már a rádiót, észleli, vagy jelzik neki a családba, hogy horkol, testi tüneteket is tapasztal, fáradékonyságot is. Tehát mi az, amit ajánlasz, tudsz javasolni, hogy milyen úton induljon el egyáltalán a szűrésbe, meg utána a kezelésbe?
Házi orvost kell elsősorban fölkeresni. Tulajdonképpen ő utalja tovább a betegeket, vagy neurológiára, vagy az alváslaborba. Az alváslabor feltétlenül fontos, hiszen ott lehet megállapítani azt, hogy az a fáradékonyság mitől van. Nem az alvási apnoé az egyedüli betegség, ami alvás közben jelentkezhet, hanem a leggyakoribb. Tulajdonképpen az, hogy például az a horkolás mennyire súlyos, azt a laborvizsgálatok döntik el. Tehát ott tudják megnézni azt, hogy mennyire tud mélyen aludni valaki, milyen gyakran vannak apnés periódusok, tehát az, amikor kevés, tehát amikor csökken a légzés, illetve leáll a légzés. Ezek a fontos adatok, amit ott kimutatnak, és ott állapítják meg azt is, hogy milyen kezelésre van szükség.
Az alváslabort azt úgy képzeljük el, hogy be kell költözni egy-két napra a kórházba, vagy mit gondoljunk, hogyan képzeljük el ezt az alváslabort?
Este kell menni, fölkészülve ugyanúgy, mintha otthon készülnénk alváshoz, és annyi a különbség, ott kell aludni egy éjszakát, és felszerelnek minket különféle elektródákkal, tehát amivel nézik a légzést, nézik a szívritmusunkat, nézik az oxigén ellátottságot, ez egy kis csiptető tulajdonképpen az ujjra, ezt valószínűleg ismerik. Nézik a mozgásokat is, hiszen van olyan betegség, ami azért okoz fáradékonyságot, mert éjszaka tudattalan kóros lábmozgásaink vannak, és ilyenkor is megébredünk, nem tudatos szintig, éberségi szintig. Nézik az agyi elektromos tevékenységünket is.
Tehát akkor a fejünkre is tesznek
ezt. Két elektródát, igen, nem vészes a dolog. Tehát egy pár elektróda fölkerül, ezt egész éjjel regisztrálják, és akkor látják, hogy mi történt velünk igazán éjjel. Nem fájdalmas vizsgálat, és szerintem nem olyan, hogy zavarná az éjszakai alvást. Lehetséges előszűrni, akkor egy kis, talán a holter készüléket mindenki ismeri, egy ilyen kicsi, mint egy kis magnó, egy olyan készüléket haza lehet vinni, és akkor nézik a szívfrekvenciát és az oxigén ellátottságát a szervezetnek.
Ez egész nap van rajtunk, ez a kis készülék, ha előszűrés van, vagy ezt hogy képzeljük el?
Este föltesszük, és akkor megmutatják, nagyon egyszerű gomnyomással bekapcsolják a készüléket, és akkor reggel levesszük, és bemegyünk, és meg ott kiolvassák, és az nagyon nagy segítség ez, hiszen nem kell ott tölteni az éjszakát, tehát elit laborokban, Nyugat-Európában ott esetleg két éjszakát is adnak a betegeknek azért, hogy megszokják a vizsgálati körülményeket, tehát azért nálunk nincs ekkora kapacitás.
Most az jutott eszembe, hogy esetleg, hogyha így valakibe felmerül, hogy lehet, hogy nekem hozzátartozómnak ilyen van, de azért feleslegesen nem akarja mondjuk a házi orvost terhelni, főleg ebbe a influenzás beteges időszakba, hogy van esetleg teszt, vagy bármi olyan, amit előzetesen mi kitölthetünk, önkitöltős, lehet-e ilyenről tudni, vagy mindenféleképpen, ha most ez így bennünk felmerül a tünetek kapcsán, akkor rögtön házi orvossal indítsunk.
Én javasolnám azért a házi orvos. Lehet, hogy találunk az interneten, most már annyi minden van, tehát lehet, hogy találunk kérdőívet. Szerintem keressük fel a házi orvost, És még egy dolog, hogy voltak betegeink, akik azért nem akartak elmenni, mert féltették a jogosítványukat. Uh-huh. Hát ez nagyon nagy felelősség. Én azt gondolom, hogy el kell menni. Ha valakinél megállapítják, akkor van lehetőség a kezelésre. Ha valaki kezeli az alvási apnőjét, akkor ugyanúgy vezethet. Uh-huh. Tehát fontos, hogy nehogy bajt okozzunk másnak, meg magunknak is, az egy dolog, hogy balesetet okozunk, de hát magunknak is a magas vérnyomásunkat fokozzuk, a leépülésünket fokozzuk, uh-huh. tehát nagyon-nagyon sok mindenen rontunk, hogyha ebbe az állapotban maradunk. Uh-huh. És az infarktust, a sztrókra, bármilyen egyéb betegségre, más egyéb betegségre is fokozzuk a kockázatunkat.
Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten így a vendégem volt, és tudtunk erről beszélni. Mi az, amit esetleg még azt gondolt, hogy fontos a Mária Rádió hallgatóival megosztani pihentető alvás, illetve az azt megzavaró légzés kimaradás, alvási apnoé téma körébe, hogy mire fókuszálnál még, és hívnád fel a figyelmet?
Hát itt azért a terápiáról nem volt szó, uh-huh. tehát azt megemlíteném, hogy amennyiben valakinek egy súlyos alvási apnoéja van, arra is van mód. A vizsgálatok alapján, meg a beteg vizsgálata alapján dől el, hogy mi legyen az. Leggyakoribb a CPAP készülék felírása. Az azt jelenti, hogy Continuous Positive Airway Pressure, vagyis hogy folyamatos pozitív nyomás. Hát ez így eléggé szörnyen hangzik, de valójában ez egy pici készülék, ami egy kis maszkkal csatlakozik hozzánk, és egy olyan nyomásra állítják be, ami nyitva tartja a légutakat alvás közben. Hála Istennek, ma már annyira modern a technika, hogy ezek nem zajos gépek, kis puha szilikon maszkok vannak, egész kicsi is van, és könnyen hozzászokik a beteg, és biztosítja a nyugodt alvását. Lehetséges, hogy erre nincs szükség, hogyha ez egy benignus horkolás, akkor vannak ilyen kis eszközök, amit ki lehet próbálni. Lehetséges műtéti megoldás szerint ez ritkább, és ha nem olyan súlyos, akkor is mindenkinek azt mondanám, hogy ha ilyen probléma van, akkor nem biztos, hogy ha ő nyugtalanul alszik, akkor nyomatni kell a nyugtatót és az altatót, hiszen ez fokozhatja az alvási apnét, tehát mindenképpen érdemes kivizsgáltatni.
Tehát sem az alkohol, sem a gyógyszerek, ezek nem fognak segíteni, tehát a fáradtságot ugyanúgy érzi a beteg, ezért is fontos, hogy egy ilyen alvás kivizsgáláson vegyen részt, aki érzékeli ezeket.
És hát tüntetőt. Még egy nagyon fontos, ugye most talán nem volt annyira szó, csak a legelső beszélgetésünk kapcsán, a testsúlyról, hogy azért ezek a betegek általában nem mindegyik, de általában elhízottak. Csak a testsúly csökkentéssel már át lehet fordítani, és javul a helyzet. Tehát uh-huh. ez egy nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor elinduljunk és kezeljük az elhízást, csatlakozó diabétesz esetleg, tehát azért is kell orvoshoz menni, hiszen ez nem egy ilyen egy dolgot érintő betegség, hanem az egész szervezetet érinti, és az ok is esetleg már adódik valamilyen más betegségből.
Sőt, témakörében nem csak az a alvási apnoé, hanem kísérik még más jelenségek és más tünetek, és említetted, hogy alvás közben mozog a lábunk, és hogy ez hogyan zavarja, hogyan érinti a mi alvásunkat.
Bármilyen rendellenes dolog érinthet az alvást, mert azért alvás közben is észlelünk dolgokat, vagy történnek. Van egy olyan betegség, hogy nyugtalan lábszindróma. Ez együtt járhat az alvási apnoéval, nagyon sok esetben együtt jár, de külön is előfordulhat, és bármelyik életkorban, fiatal korban is, és ez abból áll, hogy éjszaka egy valaki rugdos, önkéntelenül rugdos, tehát a párját megrugdossa. És az a baj, hogy ezek, hogy így a lába mozog, vagy akár a keze is mozoghat, ez megzavarja az alvás ritmusát, és ugyanúgy felébred, tehát az a nyugodt, fázikus alvás, ami pihentet, az nem jön létre, mert amikor hirtelen bejönnek ezek a lábmozgások, vagy ez a mozgás, akkor a beteg megébred, szintén nem tudatos szintig, és ezért fáradtan ébredhet.
Mm. Tehát ezért is fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy mi is áll a fáradtságunk hátterébe, hogy alvási apnoé, nyugtalan láb, vagy esetleg valami más probléma.
Sokszor ezek a betegek már elalváskor egy ilyen furcsa érzést éreznek a lábukba, hogy nem tudják hová tenni, mocorognak jobbra-balra, muszáj mozgatni a lábukat, vagy az is előfordul, hogy föl kell kelniük, nem tudnak elaludni, föl kell kelni, és mozogni kell, járni kell. Ezért fontos, hogy orvoshoz menjenek, megbeszéljék. Gyógyszerrel ez kezelhető állapot, és teljes kivizsgálás is szükséges, hiszen lehet a háttérbe például vasanyagcserezavar, ami okozza ezt. Tehát na, tulajdonképpen egyszerűen megoldható. Meg kell nézni, hogy mi van, ki kell vizsgálni.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket a fontos kiegészítéseket megtetted, hiszen valóban lényeges dolgokat tettél még így hozzá ehhez a témához, a alvási apnoéhoz. Én köszönöm, hogy itt voltál, megosztottad velünk, és azt hiszem, hogy mindig olyan aktuális témákról beszélgetünk veled, ami miatt én biztos, hogy még hívlak, és köszönöm, hogy mindig rendelkezésre állsz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök Márton Andreát hallották, vendégem dr. Békési Marian volt. Találkozzunk 2 hét múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hirdest szavad, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megálltak én. Lelkemet adom mellé.
családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.